Fórumozók, Peti vagyok, és hát most már ránk zuhant az uborka szezon, szerintem hogy a draft után leültek így az események. Most nem kapjuk meg a rendszeretes heti bűnögi riportokat, injury riportokat, vagy esetleg Aaron Rodgersnek a legutolsó nonsense ügyeit, szóval most egy kicsikét nyugodt minden. Ez úgy gondoltuk, hogy jövünk egy fantasy epizóddal, ami már rég volt, már régen fantasyztunk, és leporoljuk az ilyenkor az egyik kedvenc uborka szezonos témánkat, fantasy szempontból, ez a draft watchlist waiver, ezt ugye így szoktuk mondani, ahol hozunk nektek három embert pozíciónként, és megpróbáljuk eldönteni, hogy ki az a játékos, akit ezek közül draftolnánk, watchlistre tennénk, vagy waiverre tennénk. Ezt nevezzük úgy, hogy egy lélektani ranking, sorrendiség a három játékos között, ez csak szimplán a szemléletesség miatt mondjuk így, hát teatrálisak vagyunk. És itt velem az egyik kedvenc társunk erre az epizódra, akinek tudom, hogy Krisz, neked az nagy kedvenced az epizód formátum, szóval akkor Draft Watch List Waiver, mit gondolsz? Szia!
Sziasztok! Így van. Hallgatóként is nagyon szerettem, meg ugye vannak ilyen oldalak is, ahol ezzel lehet játszani, meg nézegetni, hogy ki mire gondol ilyen esetekben, és tök érdekes dolgok születhetnek ebből. Szeretek ezzel eljátszani, meg ugye szerintem mindig egy tök jó élmény, hogyha kapsz egy trade-offert. Sajnos esetenként általában ugye mindenki a másikat akarja lehúzni, úgyha kapod, akkor pont te nem jársz feltétlenül jól, de szerintem ez mindig egy izgalmas téma, hogy ki hogy látja ezt, és egyébként tök jól fel tudja hozni a dolgokat, hogy ki hogy is áll ehhez, hogy a jövőben mi várható az adott csapattól.
Igen, őszintén a dinasztia ligák most azok, ahol mondjuk, hogy folyamban vannak a draftok, szerintem még sok liga nem draftolt le, nekem például van személyes ligám, ahol azért egy időpontot összehozni nem egy olyan hűde egyszerű dolog, szóval nekünk nyáron lesz ott a draftunk. Elengedtük, hogy rögtön a draft után draftoljunk, az igazi draft után. És hát a redraft ligák azért ugye elsősorban júni, augusztusban kezdenek el szerveződni, és általában ugye augusztus végén vannak a komolyabb dömpingek a draft vonatkozásában. Én úgy gondolom, hogy így cut előtti időszaknál vagyunk, most még inkább ugye mindenki az UDFA-knak a táboráról várja a híreket, hogy mi alakul, meg a rookie campek. Szóval én úgy gondoltam, most nézzünk meg, lesz szó igen egy pár rookie-ról is, beszélgetünk rookie-król, de elsősorban most inkább a klasszikus nagy neveket fogjuk megnézni, hogy hogy alakulnak a draft után az ő értékeik, valami befolyásolta-e. És hát figyelj, akkor szerintem Krisz, ugorjunk is bele rögtön irányító pozícióba. És úgy gondoltam, hogy zéró túlgondolás, egy redraft ligában fogunk gondolkozni. Úgy gondolom, hogy a QB pozíció ott lehet érdekes, és évek óta több, mint érdekes. Szóval egy redraft ligában Josh Allen, Lamar Jackson és Jalen Hurts. Ez a három prominens irányító, akiről most beszélünk. Mind a háromnak azért bőven van, úgymond ilyen plafonja, nagyon magasan van az értéke mind a háromnak, és úgy gondolom, hogy ez talán a követő szezonban sem fog változni. Továbbra is úgy gondolom, hogy akár az első négy körben már lekerülhetnek bármikor egy draftboardról, ez Redraft ligában is igaz. Szóval mit gondolsz, Krisz? Draft watchlist waiver.
Hát először amúgy nagyon elgondolkoztam, hogy ebbe azért kitalálni egy sorrendet, utána még így minél tovább gondoltam rá, nekem annál jobban kisimult. Ha dinasztriról is beszélnénk, azért megváltoznának itt a dolgok szerintem, viszont akkor maradjunk ugye a redraftnál. Hát Ellen, egyértelműen szerintem ő az első, elpusztíthatatlan még mindig, nem fogjuk ezzel bemonzani azt a sérülés bogárt, alapból ott maradt ugye az offenzív koordinátora és Joe Brady. Szerintem ők menni fognak. Olyan igazi segédet nem kapott, ami miatt ő veszítene szerintem az értékéből, és később erre vissza is fogok térni ugye Lamar esetében, hogy ott azért ugye lett egy hosszabbítás King Harry személyében, ami szerintem azért valamennyire ezt tudja befolyásolni. Úgyhogy akkor mondom is, hogy nekem a második az Hurts lett pont ezért, mivel Lamarnak azért több ilyen változás, vagy hát nem feltétlenül változás, mert ugye már idén is ott volt Harry, de szerintem... Így van, ezt is ki akartam emelni, hogy még idén maradt a tuspus, úgyhogy Hurtsnél egyértelmű szerintem, hogy ő így még mehet simán a második számú helyre. És hogyha jövőre esetleg mégis kivezetnék, mert ugye most már minden évben visszatérnek erre a tulajdonosok, és egyre nagyobb a szavazási aránya arra, hogy tényleg kivezessék. Úgyhogy jövőre, hogyha tényleg ez elő tud fordulni, akkor már lehet konkrétabban beszélni arról, hogy Hurts hova fog bekerülni, mert neki szerintem szignifikánsan sok pontot hoz az, hogy minden második meccsen kb. Van egy ilyen betolása, és az egy 5-7 pont liga válogatja. És igen, akkor ez így érdekes, ezért lett.
Érdekes alapvetően, és akkor azt mondod, hogy draftolnád Allent, Watchlist Jackson, és bocsánat, Watchlist Hurts, és most jelen esetben Waiver lenned Lamar Jackson?
Így van, bármennyire szeretem, meg ugye az intrónk is azért csak benne van Lamar, de meg amúgy nekem nincs is vele bajom, tehát szerintem a konszenzussal ellentétben ő azért nem egy olyan rossz passzoló irányító se feltétlenül, de azért nem volt neki meg mindig az a közeg se ehhez, hogy ezt annyira be tudja mutatni, de amikor nagyon sokan cseszegették és megkapta a szerződést, akkor mutatta azért, hogy erre is képes, viszont még mindig, de látszik nagyon, hogy még inkább a futásra, meg erre a dual threat-es témára van kihegyezve az a csapat.
Ja, ez szerintem nem feltétlenül baj. Amúgy közel egyetértek veled, sőt, mondhatom, hogy szerintem is tudom fogadni. Lamar Jackson esetén amúgy szerintem brutális éve lett volna, de szokatlan volt tőle ez a 4 futott TD, ez kevés volt. Tehát csak gondolj bele, Josh Allennek volt 10, Jalen Hurtsnek 14. Ez önmagában elég volt arra, hogy amúgy így is fantasziban ugye egy irányító pozíció nagyon-nagyon erős volt így is Lamar Jackson. Ugye 344 pontot hozott, ami szerintem tök jó. Ugye első is lett. De továbbra is úgy gondolom én is, hogy Josh Allenben én egy picikét többet látok. Ugyanúgy megvannak a futott yardok, a 10 TD az brutális szerintem tőle futásban. És a 27 touchdown az pedig olyan, amit úgy gondolok, hogy simán. Tehát a padló az annyira stabilnak tűnik. Jalen Hurts esetén ugye ő csak 3314 yardot passzolt, a három közül ő passzolta a legkevesebbet, és csak 21 passzolt TD-je volt, 9 interception, ami azért amúgy nem kevés, viszont az a 14 touchdown, hát ahogy te is mondtad, Chris, napi, vagyis bocsánat, minden héten egy touchdown Jalen Hurts-től, és akkor őszinte legyek, akkor nagyon-nagyon boldog is vagyok, szóval én most azt mondom, hogy ebben igazat kell, hogy adjak, az én trióm is amúgy így állna fel. Lamar Jackson esetén azért egy kicsikét hozzátenném azt, hogy King Harry igen, az, hogy hosszabbított, rontja a lehetőségeit. Ez nem is kérdés, tehát érződik a számokon, ahogy most is beszéltük.
Védeni is kell szerintem, úgyhogy pontosan, tehát, hogy nem futtathatják annyira, mert lesérül, akkor meg kuka az egész.
És a fal sem volt annyira jó viszont. Igen. Tehát a támadó faluk most jó volt a Ravens, mert mindig top az a fal, de most nem volt még annyira erős, tehát ott is szerintem van egy ilyen összetételben változás. Szóval összességében egyetértek veled, én is így mennék, és Jalen Hurts most nálam is sokkal előrébb került, mint ahogy eddig értékeltem. Féltem tőle tavaly, féltem Barkley-tól tavaly, hogy ugye mi lesz így, hogy Jalen Hurtsnek a számaival, hogy megjött Barkley, vagy Barkley számaival, de úgy tűnik, hogy ez a két dudás megfél bőven egy csárdában, szóval abszolút veled vagyok. Jó, figyelj, ebben egyetértettünk, most szerintem maradunk még egy kicsit a Redraft ligánál, mert ez szerintem ebben a kontextusban sokkal izgalmasabb ez a trió, mint dinasztiában, és akkor így három játékost hozok fel neked a running back poszton. Mind a háromnak egy kicsikét a helyzetét befolyásolja inkább az első kettőnek elsősorban a draft befolyásolja a helyzetét, a harmadiknak pedig szerintem elsősorban a sérülések, és a legújabb irányítója, de ez már lehet, hogy spoilereztem valakinek ezt a triót. Szóval kezdjük is, Chris, Kyren Williams, LA Rams futója, akinek tavaly azért egy kicsikét én, még azért tudom, hogy top 10 körül volt, de jobb idényre számítottam tőle. Kyren Williams nekem egy nagyon jó futó, nagyon sokra tartottam a college alatt, tehát ő Notre Dame-ből jött ki, és nekem nagyon tetszett, amit csinál. 1000 yard feletti futóról beszélünk, 10 touchdown, szóval nagyon stabil, és szerintem még nagyon sok van a futójátékban, bocsánat, az elkapásoknál, az ő személyénél. És hoztunk egy másikat, aki ugye egy rookie lesz, aki az Ohio State-nek az egyik futója, és most úgy döntöttük, hogy az Quinshon Judkins lesz, ugye, akit a Cleveland Browns draftolt le, szóval Nick Chubb-nak a helyét veheti átmondhatni, és hogy őszintén egy ilyen szempontból egy egész jó helyre került. És van egy harmadik fő, ez pedig Breece Hall, aki egyértelműen egy nagyon-nagyon-nagyon komoly tehetségről beszélünk, és tavaly személy szerint én meg is égettem vele magam, mert nagyon investáltam bele, és hiába megvolt az 1000 yard, 7 touchdown, 300 elkapott yard, 1 touchdown, titkon sokkal többet vártunk. Titkon sokkal, de sokkal többet vártam Breece Halltól, és tudom, hogy nem csak én vagyok ezzel. Mit gondoltok, mit gondolsz, Chris?
Hát Igen, Kieran Williamsnél azok a fumble-ök is gondok voltak szerintem, de hogyha ebből tanul, akkor itt nem lesz gond. Szerintem nincs kérdés. Egy redraft ligában Kieran Williams-el fogsz indulni, az elmúlt két évben bizonyított, és szerintem még idén nem kell félnünk attól, amitől tavaly előtt féltünk Cam Akers esetében, mert ugye ott mindig cserélgetve voltak azért a running back-ek, egy-két év után, vagy három év után kukázták őket. Itt is meg lehet az esély, mert amúgy William se volt olyan jó az elsőben, évében, ugyanúgy, mint ahogy korom, de szerintem itt még nem kell félni ettől. Akers esetében azért nem volt arról szó, hogy ő egy vezető a fielden kívül, a fielden belül. Kieran Williams-ről viszont azt hallani, hogy ő egyébként eléggé csapatjátékos, és szereti őt a csapat is, úgyhogy itt még lehet arra is alapozni, hogy a jövőben is jobban lesz majd használva, megszeretve, és nem, és lehet, hogy meg fog történni az, ami régen volt, hogy a Rams hosszabbít valakivel, egy running back egyel, de minden esetre az idei évről beszélünk, Kieran Williams az első számú. Tehát szerintem nem kell félni, kapni fogja a labdát, a touchdownokat, mindent.
Okay, és akkor így... Jó, menjünk tovább.
Igen, na itt ez a második. Hú! Igen, ahogy említetted, a csap helyére jönne Judkins, ha ő be tud válni, akkor ott azért elég szép pontok lehetnek, főleg úgy, hogy azért az a Browns running back depth chart nem valami veretes, tehát ott van Pierre Strong Jr., meg Ford. Ford oké, bevált, de azért nem az a klasszik, domináns, toppos running back, tehát hogy ő inkább erre a backup running back szerepre volt jó náluk, meg bridge running backnek, nem tudom, hogy ilyen létezik-e, QB-nál volt, de most legyen running backnél is, úgyhogy simán megvan neki az esély, hogy beinduljon igazán, de ennek ellenére is én inkább azt mondom, hogy Breeze Hall. Felülök veled arra a hype-ra, mint tavaly ott voltál. Figyelj, erősödött a fal. Tehát, hogy hoztak első körbe egy jó kis offenzív tekült, nem volt annyira borzalmas tavaly se azért az az egész, viszont ugye változtattak új head coach, új offenzív koordinátor, és én inkább ebben reménykedek, hogy ugye jött a Lions-től head coachnak Aaron Glenn, és ő meg szerintem nem fog foglalkozni nagyon az offenzív oldallal, erre hozta ugye az onnani ismerősét, a pass game koordinátor volt Tanner Engstrand, és szerintem ő megpróbálja majd ugyanazt azért valamennyire beültetni ide is, mint ami a Lionsnél ment, és ott ugye a running back-eket használták. Mondjuk kérdéses lesz, mert ott ugye inkább dupla running back használat volt, viszont Breeze Holt nem lehet hanyagolni. Tehát, hogy ő tényleg egy jó running back, és szerintem ő így jobban előre fog tudni lépni. Egy kicsit gondolkoztam azért ezen a helyzeten. Igen, ott van Justin Fields, aki vehet el tőlem egy touchdown-t, de én nem is ettől félek, mert szerintem futtatva lesz a labda így is úgy is, hanem inkább attól, hogy nem fognak tudni annyiszor pont közeli helyzetbe kerülni, pont szerző helyzetbe. De én megelőlegezem, tehát hogy ő már egy bevált, megmutatta, hogy tud, akkor is, amikor gyenge QB-k voltak körülötte, haladott az offense. Kicsit azt látom, hogy szerintem jobb lesz idén a Jets ilyen szempontból, bár a Jetsről beszélünk, de Judkinsnál is ugyanúgy előjöhet, hogy akkor meg a Brownsról beszélünk. Úgyhogy én azt mondom, hogy itt inkább a biztonságira mentem, szóval Williams lenne az, akit draftolok, Breeze Holt watcholom, és Judkinst waiver. Mi a harmadik?
Waiver.
Waiver. Ne, okay. Nem, várja, a waiver az, akit fölveszek, az Breeze Holt.
Nem, watchlist ugye a második ember, akire figyelsz, a waiver pedig az,
ja, akit kidobok, igen. Na így,
jó.
így.
Ez így tiszta sor. Jó, figyelj, amúgy rosszul néztem a statline-okat, bocsánat, elcsúsztam egy sorral. Breeze Hall például nem volt 1000 yard felett, Kyren Williams pedig nem 10, hanem egészen pontosan a 14 touchdown futott. Szóval alapvetően a számok nagyon-nagyon-nagyon szépek. Breeze Hall esetén vannak aggályaim, inkább. Nekem az a baj, én most egy kicsit kihűltem Breeze Hall kapcsán, szerintem tavaly lett volna a nagy év, mert akárhogy is nézed, szerintem Chris, jövőre tömött box lesz. Tehát ott a linebackerek, azok gyakorlatilag a defensív tackle-ök nyakába fognak lihegni folyamatosan, mert Justin Fieldsnek a passzjátékától nagyon megijedni nem fognak szerintem a defense-ek, ergo mindenki a futásra fog számítani, és úgy hiszem, hogy ez még mindig Justin Fieldsnek lesz inkább futásra lehetőség. Ez a tippem. Meglátjuk, hogy a koordinátor hogy fog erről gondolkozni. De Breeze Hall-nak azon kis mentő övet azért oda dobom, hogy nagyon jó volt a passzjátékban. És erre lehet építeni, és Én azt fogom mondani, hogy nagyobb katasztrófára számítok a Brownsnál, mint a Jetsnél. Ez nehéz kimondani, de hát az évek óta egy hatalmas nagy verseny, akárhogy is nézzük. Szóval nekem is az első helyen Kyren Williams van továbbra is. Én annyira nem ijedtem meg a tömött running back sortól. Tudom, vannak ott nevek, meg mennyiség, meg ugye, ha jól emlékszem, azért most már ott van Corum is, aki azért szerintem, sőt, majdnem kijelentett, hogy szinte biztos, hogy többet fog majd a pályán lenni, mert én is arra számítanék, hogy őszinte legyek. Szóval ez a Blake Corum szitu az, ami inkább, ami inkább fura, hogy ő mit fog elvenni, de szerintem működhet ez úgy, mint ahogy a Zach Schaberny és a Kenny Walker szituáció, ahol egy picikét mindenki rosszul jár, de senkinek sincs katasztrófa. Tehát nekem sok ligámban ott van Kenny Walker, és amúgy el vagyunk, nem? Barátok vagyunk, nem? Nem utálom, hogy Charbonnet ott van. Szimplán csak meg kell headcuffolni, és úgy gondolom, hogy ugyanígy kell gondolkozni majd Kyren Williamsnél emberek. Fókuszálni kell arra, hogy handcuffot szerezzünk, mert megjött Hunter is, aki szintén egy érdekes és egész jó running back, amúgy, akit ledraftoltak a negyedik körben, hogyha jól emlékszem, a Ramsnél. Három egészen bika running backjük lett, ez egy kicsit hasonlít majd a Dolphinsnak a szitujára. Szerintem egy év lejáratos valaki, és az amúgy még az is lett, hogy Kyren Williams kell, szóval benne van az, hogy őt most meg fogják lökni, még utoljára. Tudod, ez a less than situ. Szóval Kyren Williams-szel kapcsolatban egyáltalán nem akarok leállni. Én őt nagyon-nagyon-nagyon kellemes, kis stabil pontnak tartok. Redraft ligában a második kör közepén szerintem az majd, hogy nem ingyen lesz érte. A második kör, én is úgy gondolom, hogy Breeze Holt fogom hozni. Ahogy mondtam, kevésbé látom, hogy katasztrófa lesz a Jets évét, mint a Brownsnak az idei szezonját, tehát hat irányító, zero wide receiver, mit tudom én, mit akarnak csinálni.
Judy.
Jó. És majd ki fog neki passzolni, Flacco, vagy Pickett, vagy Sanders, vagy ja, hoztuk még egy Dillont is, szóval Dillon Gabrielt, nem tudom, nekem ez úgy káosz, nem szeretem az ilyet, nem látom át. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a csapat, ez arról fog szólni, hogy hú, a futójáték, amely milyen kis 3-4 yardokat fogunk csipegetni. Nem vagyok benne biztos, hogy ez most így feküdne a Judkins fantasy értéknek. Redraft ligában semmiképp. Szóval, hogy őszinteljek, hogyha most itt... Na jó, akkor butítsuk le egy kicsikét. Mit szólsz, Chris? Judkins vagy Henderson vinnéd el egy drafton? Itt ülsz mind a kettő a bordon, running back-et akarod hozni, melyiket hoznád el?
Hát, redraft, ugye?
Redraft, így van.
Henderson.
Én is. Pat futóra azt mondom, hogy inkább őt hoznám, de hát ez már Vrabelnek a rendszer, ahol mondjuk nézd meg, hogy a King Henryt mennyire brutálisan széthasználta. Miért nem lehetne ez Hendersonnak is a sorsa? Szóval
igen.
Több upside-ot látnék most én is Hendersonba, mint Judkinsba, és egyáltalán nem mondom, hogy ez most azt jelenti, hogy ez egyik tehetségesebb, mint a másik. Szimplán csak Henderson szerintem fantasy szempontból jobb helyen van. Ennyi. Oké, fél, szerintem ez egy nagyon jó kis trió volt, sok érdekes áthallással. Hát lássuk, hogy milyenek a White Seaver trióink, Chris, mert szerintem sikerült összerakni egy egész jó kis triumvirátust, akik közül lehet majd választani, és hogy őszinte legyek, ez nekem azért tetszik leginkább, mert benne van Jackson Smith Nijigba, a Seattle Seahawksnak az elkapója, aki hát több mint egy érdekes játékos és kecsegtető opció, mivel hogy tavaly azért Smith-Njigba főleg az év végén, és szeretném ezt kimondani, 24-es év végén Smith-Njigba egyértelműen berúgta az ajtót. Voltak fellángolásai, de a bye week után, week 10 után űrpontokat kezdett hozni. Folyamatosan megvolt a double digit, folyamatosan jöttek a TD-k is. Most egy Smith-Njigban nem lesz egy TD gyűjtögető ember, de minden második mérkőzésen sikerült TD-t is csipegetnie, ami szerintem nagyon jó. 100 yardos meccsek még hiányoznak. Szeretném, hogy minél több 100 yardos meccse legyen, és reméljük, hogy ez Darnolddal összejön. Alapvetően szerintem egy rövid yardos, kicsit ilyen yard after catch-es szituációba fog kerülni Smith-Njigba. Szerintem Darnolddal ezt fogja futtatni a Seahawks. amit amúgy egyáltalán nem bánok, mert amúgy feküdhet ez neki, és remélem, hogy párszor ilyen szeparációs, ilyen flyroutokra azért elküldik, és szerintem Smith-Njigbának nagyon jó kilátásai vannak, szerintem ő egy jó év után van, kezdjük ott, szóval érthető, hogy magasan van az értéke. Akkor jött a következő ember, akiről nagyon szeretek beszélni mind a mai napig amúgy, Krisztián, mert szerintem azért Garrett Wilson mellett még mind a mai napig nem mehetünk el. Garrett Wilson a Jetsnek az elkapója. Tudom, hogy már fel se illettek azért pletykák, hogy el kéne menni, máshova kéne menni, meg jobb lenne az, hogyha máshol lenne. Oké, amúgy nem mondom azt, hogy nincs benne igazság, de azért egy VR10, tehát top 10-es játékosról beszélünk. Szerintem nagyon sok van benne. 1000 yardot megint elérte, 7 touchdown, szerintem nagyon rendben van, sima 100 plusz elkapó, 100 plusz elkapásos elkapó. Nagyon sok mindenben hasonló Smith-Njigbára a statisztikai szempontból, szóval úgy gondolom, hogy itt egy nagyon jó kis párosról beszélünk. A harmadik pedig, aki nekem nagyon tetszik most, hogy ide került, az AJ Brown, az Eagles-től, egy újabb Eagles játékos. AJ Brown, akinek amúgy kiemelkedően jó meccsei voltak, és továbbra is egy ilyen nagyon-nagyon Eagles-ös szezonja volt, ahol voltak brutális mérkőzései, és ilyen érthetetlen bezuhanásai, hullámzásai. Amúgy ez tényleg megvolt megint, volt ez a 4-5 meccs, amikor fogalmunk se volt, hogy mi történik AJ Brown számaival, de alapvetően tavaly szerintem ő egy nagyon-nagyon stabil elkapó volt összességében. A double digitre már szinte lehetett simán a kocsit meg a házat rárakni, és voltak nagyon kiugró meccsei, 20 plusz pontos meccsei, főleg a szezon végénél, már a playoff közelettével, hogy őszintén a KJ Brown nagyon jó évet hozott, nagyon tetszett, amit csinált, és hangsúlyozom ezt mind úgy, hogy a szezon elején ki kellett hagyni elég sokat. És így is ez eljárt felett volt. Na, ezt nagyon szépen felvezettem ezt a triót, mert dinasztia szempontból fogjuk nézni. Krisz, mit gondolsz róluk?
Igen, hát dinasztia szempontból azért teljesen más. Szerintem Ridaftnál is automata, hogy nagyon sokan rávágták volna AJ Brown-t, én azzal se értenék feltétlenül egyet, és akkor el is kezdem megmagyarázni, hogy miért. De akkor be is tízelem, az első nekem Njigba, és azért, amit pont mondtál, hogy berúgta az ajtót, én számítok, hogy ez tovább is megy, az edzők is, a csapat is, mindenki erre számít, nem hiába ment el Metcalf, és fel kell nőni arra a szintre. Szerintem lehet, hogy még több pontot is hozott volna, és meg lett volna akár az 1000 yard is, hogyha nincsen ott két fej is egyszerre, mert ugye mind a kettőt kellett valamilyen szinten etetni. Hát igen, a hátrány az, hogy nem Geno Smith fog dobni. Darnoldról én amúgy most azt olvastam elvileg, hogy hosszú távra is akár tervezhetnek vele, hogyha úgy van. Nem tudom, hogy a vezetőség mennyire kompetens ezzel, mert azért az, hogy a Vikingsnél tudott működni, az nem mindenkinek sikerülne, szerintem.
Igen, sok minden mozog most ott, ezzel egyetértek. De amúgy Smith-Njigba 1000 yard felett volt tavaly, csak mondom, tehát ő neki az ja. Átlépte.
Na, de minden esetre szerintem ő azért nála maradni fog ez. Ha a háromnegyedét hozza annak, amit szerintem a második felébe csinált, már akkor is jó lesz, és szerintem maximum Darnold fogja egy kicsit visszavenni, de ő lesz a legjobban tömve. Ki más lenne? Tehát, hogy oké, ott van Luckett, hoztak ugye egy tight endet is harmadik körbe talán, negyedikbe. Nem hiszem meg. Noah Fant se rossz, de egyértelmű, hogy itt Njigba lesz majd széttömve, a többiek maximum akkor kapják meg a labdát, hogyha egyszerre két védő lesz ráállítva, de nem hiába volt elsőkörös, nem teljesen korszakos, de azért elég magasan voltak vele akkor is, amikor draftorva volt. Szerintem itt nincs miről beszélnünk, dinasztiba és ridaftba is szerintem simán lehet vele menni. És akkor itt második helyre, meglepő leszek, nem AJ Brown-t hoztam, hanem Garrett Wilson-t.
Hoppá!
Így van. Azért, mert ha megnézed egyébként, fiatal még, tehát bőven fiatal, és hogyha bárki volt vele irányító, hozta a pontokat. Ha nem sérül le, hozni fogja a pontokat. Megint nincsen veszélyben nagyon, hogy el fogják venni tőle a lehetőséget, szintén itt is az állhat fent esetleg, hogy duplázni fogják, de neki ettől nem kell félni, és szerintem nem is lesz gondja annyira a QB-val, tehát ő nála már jobban láttuk, hogy azért levadásza azt a labdát, hogyha kell, meg azt se felejtsük el, hogy azért Field nem egy olyan rossz dobó se feltétlenül, és amikor ott volt a Bears-be, DJ Moore-nak is jó pontjai voltak. Tehát, hogy itt szerintem inkább megint csak azon fog múlni, hogy az offenzív coach miket rajzol föl, de Wilson nem kell félteni, és ugye egy dinasztiról beszélünk, itt azért a fiatalság is számít, és én AJ Brown-t ezért tettem hátra, mert tök jó, hozta a stabil pontokat, de azért lehetett vele befürödgetni egyszer-kétszer. Nem is emlékszem, szerintem nekem volt, vagy tavaly előtt volt az, hogy azért többször fájt a fogam, hogy bent hagytam kezdőként, és nem hozta azt, amit vártam tőle. Öregszik is már, azért ott van Smith is, Barkley is, ott a Tuspus is, nála azért eshetnek visszább a számok, és nem feltétlenül azért, mert öregszik, hanem azért ott van egy nagyobb terület, akiknek lehet adni labdát. Meg ugye dinasztiról beszélünk, tehát hogy azért csak egy idősebb VR-ról van szó.
Hát fia, amúgy, jó, dinaszti, tehát vegyük végig a dinaszti ötletet. Nagyon-nagyon-nagyon furcsa ez a három elkapó, mert amúgy egyik sem az, amelyik úgy zabálná a touchdownokat. Tehát AJ Brown is tavaly 7, azt hiszem Wilson is 7, Smith Nijigba 4 vagy 5, tehát egyik sem, nincs közük 10 pluszos wide receiver, mondjuk az nem is volt sok most az elmúlt időszakban, de akárhogy is nézed, nem az a 10 plusz TD-sek, tehát nem az a padló, az nekik a mennyiségből jön. És amúgy én nagyon adom most AJ Brownnak a garanciáját. Krisz, tehát ez 2-3 évig ez a srác még nagyon-nagyon-nagyon jól teljesíthet, úgy gondolom. Tehát most még továbbra is ez az Eagles, ez 2 évig legalább folyamatos pulcsba lehet a Super Bowlért. Ezzel együtt szerintem a fantasy produktummal sem lesz egyáltalán gond. És ez most nem az a kérdés, hogy most az Eagles nyer vagy nem nyer, szerintem fantasy szempontból. Nézd meg, nem hoztak wide receivert. Tettek a pozícióra magasról, AJ Brown megoldja, és szerintem szóval vonzó az a padló. Ez a srác kihagyott legalább 5 vagy 6 meccset, és így is 1000 yard felett volt. Ez Smith Nijigbának csak úgy sikerült az 1100 yard, hogy megvolt az összes meccsen, és szerintem Garrett Wilson is az összes meccsen ott volt, most ezt ne kelljen már megnéznem, de szignifikáns kihagyásuk nem volt.
Jó, csak Nijigba ugye ő VR2 volt, azt azért tegyük hozzá.
Nem, szerintem nem.
Hát inkább a...
Nem. Nézd meg a targeteket. Hányszor kereste Gino Smith Nijigbát, és hányszor kereste Metcalfet. Metcalf felé nem is fordult Gino. Tehát valamiért ő nem tudta megtalálni Metcalfet. Neki nem feküdt ez a Metcalf-féle stílus, nem tudott vele mit kezdeni. Tehát nem volt Isten igazából megjátszva Metcalf. AJ Brown sincs tömve, meg 97 labdája volt tavaly. Smith Nijigbának szerintem volt, vagy 110, annyi biztos. Szóval 137 labdája volt.
Igen, annyi volt a target, és 100-ot kapott el.
Így van. De nézd meg, hogy például mennyi volt a targetje DK Metcalf, csak 108. Egyértelműen Smith Nijigba fele fordult inkább Geno Smith. És nem is játszott jól Metcalf szerintem tavaly. Szóval én most azt mondom, hogy a kilátásban szerintem jobb most jelenleg még dinasztiában is azt mondom, hogy én 2-3 évre gondolkozok most. Én azt mondom, hogy nem biztos, hogy elengedném AJ Brown-t. Szóval és azt fogom mondani, hogy nekem én kimondom. Draftom AJ Brown lenne. És mondom, nem azért, mert ő a legnagyobb talent, sőt, ő ezek közül a legrosszabb talent, még ezt is kimerem jelenteni, ez most elég merész. A másodiknak, hát...
Én az, hogy nehezebb neked.
Nem fogok bízni addig Garrett Wilsonba, ameddig nem tudják megoldani, hogy egy normális irányító passzoljon neki. Most Justin Fields, oké. Hoz Justin Fields egy közepes évet, mi lesz? Megint kapjuk ugyanezt a számot Garrett Wilsontól, aki már gyakorlatilag ugyanezeket a számokat hozza 3 éve. Ugyanezeket. Egy picit jobb. Le a kalappal előtte, mert 22-ben egy Zach Wilson passzolt neki, tavaly, nem, 2 évig Zach Wilson passzolt neki, tavaly már Aaron Rodgers, de hát szegénynek nincsen könnyű dolga. És ameddig nem látom a kilátást, hogy a Jets valaha ezt meg fogja tudni, nem bízok a Jets organizációban, na. És ezért fogom azt mondani, hogy Jackson Smith-Njigba lesz nekem az a játékos, akiért trédelnék dinasztia szempontból, és akit kattolnék és elengednék, az Garrett Wilson. Nem tudok más mondani, mert egyszerűen nem bízom a Jetsben, hogy Garrett Wilsonnál, tehát úgy gondolom, hogy a plafont látjuk, és nem miatta, ha ő itt marad a Jetsben.
De sajnálom. Hát de figyelj, vannak ilyen játékosra példák, igen, ott volt DJ Moore, Scary Terry, tehát mindenki rossz környezetben nem tudott úgy kimagaslani. Moore még mindig nem járt olyan rosszul, ő neki lehet, hogy idén lesz egy jobb köre, bár kérdés, hogy mennyire lesz VR1-nek véve. Wilson ugye arrébb van, neki is talán inkább az lesz, hogyha a jövőre kap egy Daniel Jones-szerű QB-t.
Hát figyelj, már Malik Nébösznek sincs egyszerű feladata most, hogyha belegondolsz, tehát jövőre. Drake Londonnak sincs. Neki végre voltam, hogy ez egy jó éve, most azért ezt így meg kell hagyni, de kifejezetten nehéz feladata van. CD Lambnél ugye az a gond, hogy Prescott folyamatosan sérült, így évenként van az a 4-5 meccs, amit egyszerűen ki kell hagynia. Szóval nagyon nehéz ezt most felmérni, most az, hogy Brian Thomas Jr., ez most egy kiugró év volt-e, vagy tényleg egy szupersztárt találtak még erre, szerintem azért ez csak az idő fogja tudni megmondani, de addig, ameddig Garrett Wilson nem látom egy normális irányító mellett, nekem sajnos ő lesz a harmadik.
Szóval jó, amúgy értelek, igen, jó. Tehát az, hogy azt mondtad, hogy egy-két évről beszélsz, így amúgy tökre megértem, én inkább ilyen 4-5 évre terveztem.
Hát 4-5 évre már csak az életkor, mert 27 éves, azt hiszem, AJ Brown, akkor én is hátra pakolnám, mert 30 évesen már mit, tehát nem fogok tudni visszanyerni érte semmit. A másik két csikóért meg még igen, szóval természetesen akkor más lenne a tészta. De most ez egy dinasztia ligában a 2-3 év is azért hosszú távnak tekinthető, szóval egy építkezési ciklusnak tekinthető, inkább így fogalmazok. Visszatérve, akkor az én trióm az úgy néznek ki, hogy AJ Brown draftolnám, egyszerűen nem tudom elengedni ezt a hatalmas nagy upside-ot, ami benne van most jelenleg. Második lenne Smith-Njigba, rajta vállalnám a kockázatot, ő lenne az, akinek azt mondanám, hogy akkor legalább ott a volumen, nem kell izgulni. Garrett Wilson és Smith-Njigba szerintem egy hajszálnyi csak a diffi. Garrett Wilson esetében egyszerűen nem bízom, hogy ez a Jets valaha meg fogja tudni oldani az irányító pozíciót, és emiatt úgy gondolom, hogy gyakorlatilag a szomorú plafonját látjuk Wilsonnak. Na de várjál, de redraftban mi lenne a sorrended?
Hát én ott azért inkább bevállalósabb vagyok, és maradok Njigbánál első helyen. És viszont ugye pont amit mondtál, az a stabilitás meg hasonlók, nekem ezért AJ Brown a második. Tehát, hogy adjuk meg azt az esélyt, hogy akkor valami nagy boom lesz. Meg ugye itt azért a AJ Brown-t is, hogy megkapd, viszonylag elő kell lenned szerintem. Tehát, hát, bár mondjuk lehet, hogy late round 1-es.
Hát, körülbelül ott lesz szerintem. Tehát azért ott lesz. Itt inkább azon van a hangsúly, hogy ez a mostani ligákban, redraftban főleg annyira fontos lett, hogy az a VR1-ed az bika legyen. Tehát ez nem is lehet kérdés. És AJ Brown egy első kör végén még valószínűleg ott lesz a táblán, és azt sem tartom lehetetlenül, hogy ő lesz a legjobb opció, akit lehozhatsz. Tehát Jerry Judy-ban nem akarsz redraftba szerintem belemenni, mert nagyon sokat csökkent. Saint Brown is egy picit kockázatos lesz, új koordinátor, stb. Tehát ott még nem tudod, hogy fog összejönni. Szóval most azt mondom csak, hogy vannak olyan nevek, akikkel most azért, tehát nem kell egyértelműen ráugrani. Mondom, Brian Thomas Jr. sem mernék rögtön rááldozni egy első kör közepét. Tehát ez most egy ilyen szitu, nem?
Hát azt még igen, azt még lehet, nem.
Mert nem tudhatod, hogy ez most csak egy kiugró év volt-e, mert ez is benne van a pakliba. Led McCunkey, rá mersz menni egy slot wide receiverre? Tud ennél többet felpakolni? Nem tudjuk jelenleg, főleg úgy, hogy Trey Harris megkapta a nyakára. Tehát most nem akarok ebbe belemenni, de amúgy egyetértek körülbelül azzal, amit mondtál. Én továbbra is AJ Brown draftolnám le, nekem az nem is kérdés. Garrett Wilson itt is, tehát nekem ugyanaz lenne a sorrend. Egyszerűen Garrett Wilson egy redraftba, úgyhogy Justin Fields lesz az irányítója. Számomra értékelhetetlen. Ennyi. Nem látok benne olyan hűden nagy upside-ot, és még megvan a veszély, hogy vissza is esik. Szóval a kockázatos játékosokat első körben meg azért kerüljük el még szerintem. Na, de hát nagyon sokat beszélgettünk ezekről az elkapókról, de szerintem elég sok aspektusát megvizsgáltuk ennek a témának. Ugorjunk bele egy picikét akkor most a Titan pozícióba. Amit jól megpakoltam rukikkal, úgy gondolom, hogy ott azért jött kettő olyan prospekt, akivel nem mehetünk el szó nélkül, és kíváncsi vagyok, hogy mi fogsz róluk gondolni, Krisztián? Egy kicsit benne van a megboldogult Colts ownernek is a omázsa a részünkről, tehát Tyrell Warren Indyből, aki ugye a Penn State-ről érkezett, fiatalnak már nem nevezném, mert pont az idősebb Titan-eknek a körét bővíti, de mellette még a Michiganről érkező Colston Loveland van a triunkban, aki ugye a Bears-hez került, nagyon előkerül helyen még hozzá, és a harmadikra hoztam egy olyan játékost, akiben én egy nagyon-nagyon jó sleeper potenciált látok, és tavaly már nagyon-nagyon sokszor megvillantotta magát, ez a Green Bay Packers-ből Tucker Kraft. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz erről a hármasról, és ez most dinasztia szempont mentén értékeld őket, Krisz.
Hű, na, igen, amúgy tök jól mondtad, hogy Lovelandet elég előkelő helyen hozták, ugye első kör 10. pick.
Így van.
Nekem fura volt, ugye azért ott van Kömet, aki egyáltalán nem egy rossz elkapó tájtend, és akkor még valamennyire blokkolni is tud. Szerintem sok mindenkit meglepett, de ennek ellenére dinasztia szempontból pont a pick értéke miatt is szerintem Loveland-el kell menni, meg ugye ne felejtsük el, hogy Ben Johnson ott a head coach, és szerintem ő lesz az offenzív koordinátor is, mert ugye Dylan Doyle az OC, akit fölkért, azért olyan sok dolgot nem tett.
Strowman.
Igen. Igen. Tehát ő konkrétan egy tight end coach volt 2 évig a Broncosnál. Ez volt a legmagasabb pozíció kb. Vagy egy offensive assistant a New Orleansnél. Úgyhogy itt valószínű Johnson fog működni, aki meg szereti a tight endeket etetni. Kömetnél nálam szerintem az a tippem, hogy kicsit betanítja a fiatalokat, aztán tovább passzolják. Tehát, hogy még értéke van, mert ő is azért még nem annyira idős, őt még simán tovább lehet adni, akár egy harmadik körért is, úgyhogy belőle valószínű lesz érték, Loveland meg egyértelmű, hogy ő lesz az első számú tájtendjük, és én a dinasztiba is azért őt első helyre tenném. És akkor utána, ahogy említetted Tuckert, hogy nem egy rossz sleeper, nem is csak az, hogy nem egy rossz sleeper, hanem eléggé jó pontokat hoz. Azért ő keresgélve volt idén annak ellenére, hogy azért a Packers VR-oknak visszábestek a pontjaik, mint amiket, főleg amikre számítottunk, ahhoz képest, meg végkép. A Titan szekció azért ott nem volt olyan. Tehát ez a konstans volt kevesebb, de volt több is. Teljesen jól működött, egy stabil faszak, stabil jó padlója van, és lehet, hogy még előre is fog lépni, vagy nem. Ezt a részét annyira nem néztem egyébként, hogy Kraft mennyire fog a jövőben jobban játszani, de látszik az elmúlt 3 évben, hogy szeretik, jól el van, szerintem hosszabbítva is lesz vele. Ő tök jó lesz még azért jó pár évig. Warren is egyébként nagyon jó helyen lett draftolva, ugye 14. volt, de hát figyelj, én ebbe a Colts Titan témába egyáltalán nem tudok hinni. Azért Jim Bob nagyon sose eltette túl a tájtendeket. Nekem fura volt ez a pick is. Valószínű PBA-ztak egyet, vagy nem, még ezt sem mondanám feltétlenül, hogy PBA volt. De ha megnézed az elmúlt években is, ez a Mo Ellie-Cox meg Kylan Granson tájtendnek alig pakoltak pontokat. Nem építenek tájtendekre. Tehát, hogy nekem kilógott egy kicsit itt a lóláb Warren drafttal is, nem hinném, hogy ekkora gyökeres változás lesz az offenzív sémába, hogy most elkezdjük etetni őket, bár ugye azért látszódik, hogy tight end irányba azért mozog egyre jobban a liga, a linebackerek nem feltétlenül erre vannak kitalálva, ugye mint a régi klasszikus linebackerek, akik jobban nézték azért a fieldet, balhókoltak, hanem inkább ugye mennek és verik szét a running back-et, vagy bárkit leteklőznek, és akkor így a tight endeknek pont van középen egy tök jó szabad helyük mozogni. De nem látom azt, hogy Warrennek akkora értéke lesz hosszú távon, jelen esetben. Úgyhogy egyértelműen nekem ő volt a harmadik.
Nem, amúgy egyetek el, hogy értsek veled. Összességében minden gondolatmenetel kb. Átfedésben van az, amit én is gondolok. Lovelandnek az első éve az szerintem nem lesz rossz. Szerintem ugyanúgy, mint ahogy Laportának is brutális volt ugye az első éve a Detroit-nál, szerintem ugyanez megtörténhet majd most is Lovelandnél.
És ugyanúgy tréddel kezdték. Ugye,
igen.
De hirtelen akartam mondani, hogy Vikings tight end.
Ja, Hockenson.
Hockenson, igen, hogy őt trédelték el pont. És ott is furcsáltuk, hogy miért lett ledraftolva oda valaki.
Igen. Hát figyelj, ott annyi van, hogy Cormatnek szerintem nincs igazán perspektívája ott így Loveland-nél. Annyi van, hogy Loveland nem tud blokkolni. Tehát ő gyakran még outside is feláll. Tehát, hogy tipikus elkapó. Ennyi. Tehát, hogy egy elkapó Titan elsősorban. Jó, keresztbe tud feküdni az edge előtt, de hát ki nem ilyen szempontból. A Loveland-es kilátással ugye az a baj, hogy most nagyon nem látjuk még azt az offense, mert túl lett tömve. Tehát most tényleg ott vagyunk, hogy van ott Odunze, van ott DJ Moore, van ott Luther Burden, van ott Loveland, van ott, mert most annyi célpont van, hogy hűha, meglátjuk, hogy ez hogy fog kijönni. De egyértelmű, hogy gyakorlatilag mert egy év lejáró, és onnantól fogva ez Loveland City lesz. Nincs ezzel semmi gond, szerintem egy évet ki lehet várni, szóval mi egy dinasztiáról beszéltünk, szerintem nem is kérdés a választás.
Így van.
Én a Tuckercraft is tetszik nekem. Tavaly a Tuckercraftnek azért volt egy pár kifejezetten jó mérkőzése.
Igen.
És 188 fantasy ponttal zárt, és a top 10 környékén volt. Ez gyakorlatilag ez a Pat Feiermuth vonalban volt körülbelül ő a végén. És úgy, hogy csak 70 darab targetje volt. A többinek 80 körül volt, és 7 touchdown, és szerintem a 7 touchdown az, amiben inkább kapaszkodni kell. Szerintem Titan-eknél mindig azt mondtuk annó, főleg redraft ligákban mondjuk, hogy ó, bár legyen meg a touchdown, és akkor jók vagyunk. Ez továbbra is így van szerintem. Tehát ha nem akarsz úgy hűden egy kapitát ölni egy Titan-be, akkor Tuckercraft szerintem egy teljesen jó verzió, hogyha most választanom kéne, mert őszintén, Lovelandben több lesz? Nem vagyok benne biztos. De egyáltalán nem vagyok benne biztos. Főleg egy-két évig. Warrenben? Hát. Nincs akkora touchdown upside szerintem abban a két Titanben, mint Tuckercraftben.
Figyelj, azért draftoltak oda VR-okat, úgyhogy lehet, hogy vesznek el tőle majd egy-két
jó,
dolgot.
De a Green Bay Packers mikor nem draftol VR-t? Most már ez ilyen nemzeti sport lesz, hogy draftoljunk VR-t, szóval én most azt mondom csak, hogy azért megvannak a targetek, egy picit jobb kéz kell, meg azért be kell látni, hogy a Love-nak is a fél feljebb kell pörögni. Tehát nem igazán lenyűgöző eddig azt, amit mutat Love, és nagyon jó lenne, hogyha egy kicsikét precízebb lenne, pontosabb lenne, de azt látszik, hogy Kraftot, mint játékszer, nagyon szereti. És én szerintem ebben lehet építeni. Most nem azt mondom, hogy ő Tucker Kraftot, én azt mondom, hogy jövőre top 5 legyen, de szerintem jövőre a top 10 az egy úgyhogy tavaly tizedik volt, tehát az, hogy simán újra top 10 legyen, de a top 10 becsúszson, szerintem ez abszolút reális. Abszolút reális. És majd én megismerem kockáztatni, Krisz, hogy 900 és 1000 yard közé szerintem be fog csúszni Kraft.
Hoppa.
Ami azért úgy... tavaly tudott, hogy összesen csak 3 Titannek sikerült.
Az nem lesz. Azt kell jegyezni hot take-nek majd.
Jó, persze. Tehát fél Kelsey volt az utolsó Titan, neki volt 823 elkapott yardja, és ő volt a ötödik ezzel. És szerintem ez Tuckercraft szerintem e felé tud menni. Azt nem tudom, hogy 900 felé tud-e, de menni fog. Szerintem 1000 alatt marad, de 900 felett lesz.
Hát meg neki szerintem redraftban nagy értéke lesz. Sokan azért nem fognak tudni róla szerintem, főleg akik nem hallgatnak minket, és akkor late roundban egy stabil tight endet tudsz szerezni, addig meg tudsz csipegetni még a...
Én a Jonnu Smith jelenséget látom tavaly. Jonnu Smithnek tavaly azért voltak ilyen brutális kiszakadásai, de az első van azért, mert megvoltak a targetek, tehát ő PPR miatt volt ott, ahol, mert hát nagyon kevés tight end volt annyit keresve, mint Jonnu Smith. Tehát ő neki volt a negyedik legtöbb targetje. És gyakorlatilag csak Kelsey, Bowers és Trey McBride előzte őt meg. Az összes több, még kitőnél is több labda repült az ő irányába. Szóval rá érdemes figyelni Jonnu Smith-re, és én egy kicsit mondom hasonlót képzelek el, hogy Tuckercraft esetében ez a 70, ha már felmegy 80-90 közé, akkor szerintem Tuckercraft-tel nagyon figyelni kell. És én látom azt, hogy ez megtörténik. Szóval egyetértek, csak egy kicsit a számok nyelvére akartam ezt lefordítani. Viszont itt van Warren, aki hogy egy kicsit olyan, mintha már november óta erre vártunk, és meg is történt ez a draft pick. De most mi lesz? Anthony Richardson? Vagy etetett valaha Titan-et Daniel Jones normálisan? Nem tudom. Tök őszintén, Chris, tehát nincs az a kilátás, szenárió, ahol Warren jól jön ki.
Igen.
Ennyi az én véleményem. Örülök annak, hogy itt lesz a ligában, mert egy nagyon szimpatikus, nagyon jó kis igazi motorjátékosnak tartom. Tetszik a, tényleg így fizikálisan beleveti magát a játékban, és szeretem az ilyen jellegű játékosokat. De egyszerűen nincs úgy megágyazva neki, hogy ez működjön. Egyszerűen ezt látom. Tehát 20 ezer darab másik Titan ott van a rosterán, és akkor ott van egy irányító, aki amúgy arról ismert, hogy a rövid passzoknál pontatlan, nem olvassa a pályát, ami egy Titan-nél azért fokozottan fontos, hiszen a hashmarkok közt fog rohangálni valószínűleg, és általában highlight szintű mélységi labdákat passzolgat. Ebbe valahogy minden, csak egy Titan nem illik bele. Egy blokkoló Titan, igen, amire amúgy ő képes is. Szóval én annyira nem látom ezt a szenáriót. Szerintem Warren értékének a legtöbbet azt tenné, hogyha nagyon hamar elmozdulnának AR-tól, és akkor talán megláthatnánk valamilyen jellegű upside-ot, talán Daniel Jones tud valami csodát hozni. Ez az én véleményem, és egyetértek vele, tehát nekem is ugyanez a sorrend.
Azt mondod, hogy Aaron Rodgers lesz itt.
Nem hiszem, hogy megtörténne. Jó, akkor viszont várjál, megkérdezem, hogy itt van ez a két rookie. Lőd be, hogy mennyi yardot szerezhetnek, hány TD-t és hány elkapást.
Hú! Figyelj, Love lennél én mondok egy 600 yardot. Legyen egy 6 TD hozzá. Hú, target. Mennyi is volt Kraftnak?
Akkor Kraftnak hát 70 körül, 70 volt kereken.
Abban szerintem neki kevesebb lesz. Én arra igen, lehet, hogy ilyen 40-50-et mondanék. Mert szerintem ő inkább hosszabbakat fogok. Tehát, hogy vagy kicsi touchdown-ok lesznek így a end zone, vagy ugye 10-20 yard ott a red zone-ba, vagy ugye az, hogy akkor itt tök jól meg fog tudni indulni, és akkor egy nagyobb yardot fog hozni. Tehát a yard after catch-e is akár, meg maga a levegőből hozott yardjé lesznek nagyobbak szerintem.
Hát, Loveland-el én egy kicsit vegyesebb vagyok. Én a stílusából fakadóan én Hunter Henry számait fogom venni, mint alap. Szóval szerintem 2 TD, 600 yard, 85 target, és most nagyon nagy lelkű voltam.
Azzal igen.
Viszont szerintem csak 55 elkapás talán. 55, igen, az úgy kb. Oké. Okay.
Nem tudom, én ilyen laportáson indultam ki belőle, hogy mindig is játszatta.
Az erős, azért az erős.
Igen, nem azt a számokat, de hogy amit Ben Johnson szeret tight endeknél játszatni, inkább erre alapoztam.
Na de Warrenre mit mondasz?
Szerintem azért ő is fog elkapni ilyen 2-3 touchdown-t, viszont neki yardba tényleg kevesebb lesz ilyen 3-3-50.
3-3-50? Hát... De ez még Cole Strange-nél is kevesebb.
Akkor lőjük be a 4-4-50-et?
Hát, azért 400 felé nézzem már be, nem?
Nem az ő hibájából, én azt hozzátenném.
Tehát most fél 400 yard a 17 meccsen, az tudod, hogy nem sok. Tehát most 30 yardokat csak csipeget egy meccsen. Tehát
azért hát de mennyit haladtak általában tavaly is a Colts? Jó, mondjuk ott lesz Daniel Jones.
Valami azért, mert csak alakul. Na, tehát most 400 felé engedjük már be.
Jó, mondom, hogy nem az ő hibájából kifolyólag lenne szerintem, de jó, akkor legyen egy 4-50.
Oké, okay. 4-50. Szerintem rookie titan, de gond lesz, mennyi targetje lesz szerinted?
Mondjuk én alapból nem akartam sok yardot se adni, úgyhogy az 50-et biztos nem éri el szerintem.
Oké.
Tehát ilyen jó, szerintem örülni fog, hogyha meccsenként kap 3-at igazából. Vagy lesz olyan, hogy ahol csak egyszer fognak felé nézni, meg lehet, hogy mindig ő lesz a pályán az elejétől kezdve.
Én szerintem akkor az Austin Hooper-es számok úgy körülbelül, de szerintem az a plafon. Ez a aha, 59 aha. Target, azt vigyük le 50-re, 45 elkapás, szóval ilyen 40 elkapás, 476 volt Austin Hooper, adjunk egy 425-öt Warrennek, meg 3 TD.
Jó, ezt tetszik.
Szóval én kb. Ezt látom úgy lehetőségnek. Na meglátjuk, hogy ez mennyire ér egy ilyen korai draft picket. Na, de figyeljetek, végig is értünk ezen a mostani Draft Watchlist Waiver epizódon. Figyú, még nem jött meg annyira az étvágya senkinek, értem. És úgy gondolom, hogy a dinasztia ligák nagy része már lement, de szerintem még mindig érdemes egy kicsikét fikciózni, hogy mi az értéke valójában egy rukinak. Írjátok meg nekünk, meg jelezzétek csak egy lájkkal, vagy akár Spotify-on, vagy egy üzenetet csak írjatok nekünk a YouTube-on, ha lenne igény arra, hogy egy kicsikét a rukikról beszélgessünk, hogy mennyire kerültek jó helyre, mire számíthatunk, hogy tettük Lovelennél, meg mondjuk Warrennél, ez csak egy kis ízelítő akart lenni nektek. Szóval várjuk a visszajelzéseiteket, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki végighallgatott minket, köszönöm szépen Krisznek, hogy itt volt, és ne felejtsétek a legfontosabbat, a fantasy futball lehet, hogy nem valós, de a győzelem és vereség az. Sziasztok!
Sziasztok!